Bocsai József piarista atya vagyok. 1950-ben születtem, és épp az elmúlt évben volt az aranymisés jubileum.
Milyen családból származik? Hogyan nevelték a szülei?
Falusi szegény paraszt családból nagyon dolgos emberek voltak a szülei, nem csak a maguk néhány kis holdját művelték, hanem még úgy feresbe is másoknak is. Édesapám a II. Világháború fogságból jött haza. Egy bátyám van, aki 42-ben született, tehát 8 év köztünk a különbség. Ez a család falusi környezet az életelemen volt. Ez a falusi lét, ez nagyon sokat adott a természetnek a közelsége. A családban, nagybőjben emlékszem, mindig közösen imádkoztuk a rózsafűzért. Családok is együtt tartottak, volt ilyen szent családjárás, vagy kárnai menyegzőnek hívtuk, ahol együtt imádkoztak családok, mesemondások. A házon körül volt egy lóc, ahol sokan összejöttek a szomszédok is. Egy nagyon természetes ember közeli környezet volt az, amiben felnőttem.
Kisgyermekként elindult a hit útján.
Igen, ministrálni is elég hamar kezdtem, még óvodáskoromban. Emlékszem az elsőre, amikor nem voltak ott nagyobbak. Egyedül ministráltam, ugye segrecséből irányítottak, hogy mit is kell tennem, és végig ministráns voltam, nem a legszorgalmasabb. Mindig ilyen ministráns versenyeket szerveztek, és aztán akinek legtöbb volt, az választhatott először. Hát én nem a legelső között voltam, mások választották a bicskát, más egyéb ilyen szentszámot. Én a könyveket választottam, és aztán azokat olvastam nagyon szívesen.
Mikor jött el az az idő, amikor már nem a szülői mintát követve, hanem saját döntés alapján kezdett a hit útján járni?
Ez a bizonyos Imre János atya, aki később a Szikla kápolnában működött Csanád atya néven, ő kérdezte meg még alsótagozatos koromban, hogy nem akarok-e pap lenni. És akkor én mondtam, hogy igen. És hát akkor már ugye ez volt bennem. Felső tagozatban volt egy kis elbizonytalanodás, de gimnáziumban már, ami ott volt a falumban, szándékosan azért mentem oda, hogy latint választottam, hogy akkor én pap akarok lenni. Tehát ez már ilyen saját tevékenység volt. Sőt, hát volt olyan érdekes dolog is ott a gimnáziumban már, hogy volt ott egy úgynevezett ateista szakkör. Hát én azt gondoltam, hogy hát ateista, Isten tagadó ugyan, de hát Istenről van szó. Aztán én is elmentem oda olyannyira, hogy megválasztottak titkárnak, hogy úgy terelgettem a dolgokat, hogy az a célja ennek, hogy itt kialakuljon a világ nézetünk. Akkor volt csak a baj, amikor a káplán otthon meglátta a világosság folyóiratokat, amik hát éppen ilyen ateista folyóiratok voltak, mondta, hogy hát az nem helyes, de ez is mutatja azt, hogy az érdeklődés az megvolt bennem a hit iránt, és már akkor is való ez a papi elkötelezettség, ami hát később majd még jobban kibontakozott.
A felső tagozatos elbizonytalanodást mi okozta?
Azt gondolom, hogy a természetes fejlődés, kamaszosodás, nem volt ennek semmi különösebb oka. A gimnáziumban volt megint egy kis elbizonytalanodás, hogy ha nem pap lennék, akkor mi? És akkor egy érdekes alternatíva, vagy tanár, vagy órás. Technikai dolog, ez visszafejlődött bennem, mert nem gyakoroltam. Viszont akkor olvastam az Új Emberben, hogy aki paptanári hivatást érez magában, az jelentkezzék a piarista rendbe. És aztán oda jelentkeztem, és úgy ott egyenes volt az utam. A képzések úgy voltak, hogy első 2-3 évben akkor csak teológia, utána pedig párhuzamosan az egyetem, reggel, este a teológiai órák, napközben pedig az egyetem.
Szülei hogyan álltak a döntéséhez?
Ők nagyon vallásos emberek voltak, amikor már eldöntöttem, hogy az akarok lenni, csak gimnázium 4. évében, akkor közöltem velük, de láttam rajtuk, hogy örülnek.
Mit jelentett a papszentelésben az önátadás?
Emlékszem, az érintett meg úgy jobban, amikor először egy akolitusként az urat úgy magamhoz vettem, vagy voltak ilyen úgynevezett próba prédikációk is, azért is akkor úgy nagyon megdicsértek. Az akkori prefektus mondta, hogy ami addig probléma volt, azt azután kísértésnek kell értelmezni, tehát ha mondjuk ez az utam, addig, amíg le nem teszi az ember a fogadalmat, ezen lehet problémázni, de utána viszont már el kell utasítani. Én nem voltam eleve ilyen problémázó típus, tehát úgy ez szervesen jött, ahogyan a természetben nőnek a dolgok, én is úgy belenőttem a hitnek a dolgaiba is.
50 év papság után nem válik rutinná a szentmise bemutatása?
A rutin az valóban jelentkezhet. Számomra a szentmise az nagyon fontos volt mindig, talán a két kezembe meg tudom számolni, hogy hány nap volt, amikor nem miséztem volna, és hát ehhez azért mindig újabb indításokat is kap az ember olvasmányokból, szentek életéből, innen-onnan, hogy azért ott mi is történik, és hogy azzal a lelkülettel kell bemutatni a szentmisét, amivel Jézus bemutatta.
Vissza tud emlékezni különös kegyelmi élményre az 50 év alatt?
Talán amikor a karizmatikus megújulással fiatal papként találkoztam, és a falun búcsú miséjében Pál apostol, hogy a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, készen vár rám a győzelem koszorúja, akkor valahogy könnyekre fakadtam, hát egy férfinak, fiatalnak az elég problémás is. Utólag látom, hogy valószínűleg ebben benne volt az is, hogy édesanyám 2 évet élt még a pappá szentelésem után, rákban meghalt, hogy elég hamar ott megtapasztaltam a karizmatikus megújulást, ezt én az ő szenvedésének, életáldozatának is betudom. Most szentmise közben, hát mások mondják inkább, hogy mi mindent látnak, vagy mi minden történik, vagy hogy mutatom be a szentmisémet. Én nem vagyok annyira átélős, megérzelmes típus, ha ilyen van, akkor azt inkább egyedül szoktak lenni, hogyha éppen bemegyek szentségimádásra, hogy éppen könnyeim is elkezdenek folyni, de hát ilyen férfias szemmérmességgel ezt inkább jobban szeretem, hogyha egyedül vannak ilyen élmények.
A karizmatikus kapcsolat mit hozott az életébe? Hogyan került általa közelebb Istenhez?
Nálunk katolikusoknak talán a kötött imádságok, rózsafűzérek, amikbe úgy belenőttem, az, hogy a Szentírás személyesen is szólhat, és hogy a Szentírás az épp egy protestáns közösség volt, ahol először ilyen tapasztalatokat szereztem. Ők azt mondták, hogy hát nem csak Krisztus teste és vére, hanem az ő igéje is fontos, és emlékszem, hogy akkor úgy Szentírásból úgy kezdtek megelevenni, sok helyet úgy aláhúztam, és vannak olyanok, amik úgy tényleg meghatározóak számomra. Egyik ilyen, ebben a közösségben voltunk, és ott az a részt olvasták, hogy a templom kapuja alatt forrás fakad, és akkor az bokáig ér először, utána derékig ér, utána már nem lehet átgázolni rajta, és a folyó két oldalán gyümölcsfák nőnek, mik havonta teremnek gyümölcsöt, és valaki nagyon azt mondta, hogy ez rám vonatkozik, és ha így visszatekintek az életemre, akkor látom, hogy valóban rengeteg mindent kaptam Isten gazdagságából, én magam is éltem belőle, és nyújthattam is ezt másoknak, tehát ez úgy eléggé végigvonult az életemen.
Elsősorban szerzetesnek, vagy papnak tartja magát?
Én azt gondolom, hogy nálam inkább a papság az, amelyik dominált. Egykori diákjaim is megfogalmazták, hogy amikor elbizonytalanodás volt a kispapi évek alatt, hogy na most akkor, ha ez nem megy az egyetem, akkor mi lesz? És akkor azt mondtam, hogy papság az szilárdabb volt bennem, és most különösen itt a utolsó években is egyre inkább ezen van a hangsúly, tehát gyónások, nagyon sokan jönnek hozzám gyónásra, lelkivezetésre, életgyónásra. Vannak itt minden hónapban ilyen gyógyító misék, családfagyógyító misék. engesztelő ima alkalmak, például fönn a Szent Anna réte minden hónap első szombatján, tehát tanár úrnak szólítanak itt pialistákat, de én általában úgy írom alá, hogy József atya.
Mit jelent az atyának az engesztelés?
Az engesztelés az úgy fokozatosan bontakozott ki bennem, ahogy említettem már, egy páros atya volt, aki megkérdezte tőlem akkor még inkognitóban, hogy nem lehetett fölvállalni, hogy ő párosok, hogy nem akarok-e pap lenni, tehát ez az engesztelés, engesztelőrend. Fiatal papkoromban kapcsolatba kerültem Mária Natália nővérrel, sokat beszélgettem vele, gyóntatója is voltam egy ideig, aztán más indítások után is nyilvánvalóvá lett számomra, hogy kicsit ilyen feladatom van, mint Boldog Özsév annak idején összegyűjtötte a remetéket, valahol az engesztelést gondolta, azért itt élt, de nem fogta össze senki az engesztelőket, és akkor itt volt egy ilyen találkozó, és akkor volt egy nagy élmény, hogy mennyien vagyunk, akik ezen az úton akarunk járni, és utólag láttam, hogy sajnos nem értik még papok sem, hogy mi az az engesztelés, pedig ott van mondjuk minden betegekért bemutatott szentmisében, hogy mondja a Pál apostol, hogy kiegészítem testemben azt, ami Krisztus szenvedéséből még hiányzik, az egyház javára. Botránkozva hallgatnak ilyen, hogy Krisztus áldozat akkor nem volt teljes, hogy kiegészítem. Aztán 11. Pius pápának van egy enciklikája, Miser Antissimus Deus, amelyik a Jézus szíve engesztelésről szól, és őt szépen megmagyarázza, hogy Krisztus, mint fő, megtett mindent, de nekünk, mint az ő titokzatos teste tagjainak is, meg kell tennünk mindent, meg kell tennünk a magunkért, és ezáltal részesülünk az ő megváltó művében. Tehát számomra nem elsősorban ilyen-olyan lelki pásztori tervek, meg programok, nyilván ezekre is szükség van, jelentik a papságomnak a fő részét, vagy legfőbb komponensét, hanem amikor imádkozom, amikor csütörtök esténként együtt töltöm Jézussal a Getsemánit kertben az időket, vagy éppen így pénteken is a szenvedés órájában próbálok imába merülni, akkor tudom, hogy ez a vele való, meg a szűzanyával való egyesülés, aki mind átélte Jézus fájdalmait, hogy ezzel járulok hozzá leginkább a lelkeknek a mentéséhez, és nem a fő része, de azért az is benne van az engesztelésben, hogyha az ember valami bűnt követel, vagy kárt okozott, betörte mondjuk valakinek az ablakát, vagy autóval koccantak, akkor az, hogy bocsánatot kérek, az rendben van, de hát a kárt meg is kell téríteni, akkor vagy én a zsebemből, vagy az én bonuszom fog megváltozni a biztosításban, tehát benne van ez is, korábban ezt hangsúlyozták, hogy ezeknek a károknak a jóvátétele. Ma én inkább azt a részét hangsúlyozom, hogy együttérzés, átélni, vigasztalni Jézusnak a szenvedését, hogy az oszlócsapások inkább engem érjenek, ne őt, vagy azok a gyalázások, amikkel sajnos sokan szűzanyát is illetik, az ő szüzességét, Isten anyaságát, tisztaságát, hogy ezeket valahol én fogjam föl és álljak melléje, mert Jézusnak az adott erőt a kereszt úton, hogy éppen ott látta szűzanyát, az asszonyokat, Veronikát, János apostolt, akik erősítették őt a szenvedésből, hogy ezt érdemes végigcsinálni.
Szívügye az Anna réti kápolnánál rendszeresen bemutatott engesztelő szentmise.
Hogy ez a kápolna fölépüljön ott a Szent Anna réten, hát arra kb. 80 évet kellett várnunk már a háború végén későn, amikor már körülvették az oroszok Budapestet, akkor rakták le az alapokat, akkor nem sikerült, Mincenti bíboros is fölvette ezt a gondolatot, és ő egy nagy engesztelő mozgalmat indított, és egy körlevelet is kiadott ott a háború utáni években a magyar püspöki karral, és egy engesztelő mozgalmat akart. Hát azt tudjuk a történelmi körülmények között, hogy sajnos akkor más volt napi renden, bebörtönözték őt hamarosan, de most, mikor már talán közel vagyunk az ő boldoggalvatásához is, ő ezt a szervezett engesztelést hangsúlyozta. És hát én itt évek óta, már majdnem két évtizede minden hónap első szombatján ott, akkor még csak a kis Szent Anna kápolnánál miséztem, most, hogy fölépült ez a kápolna, megyek minden első szombaton, és hál' Istennek jöttek mások is, akik fölkarolták ezt az ügyet, hogy legyen ott minél gyakrabban imádkozás, és hát ezt szervezett engesztelés, tehát kell, aki szervezze, hál' Istennek van egy jó kis lelkes csapat, ott van a helyi plébános atya, én, aki ezt előtte is szorgalmaztam, és most már elég szépen összeállt, hogy bármilyen közösségekből legyenek ott naponta legalább egy órás szentségimádások. De ugyanakkor tudom, hogy sokan nem tudnak elmenni, mert betegek, idősek, gyalogolni is kell, amíg oda beír az ember, és ez a betegek misében is ez van, hogy kiegészítjük, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, tehát a betegség, a tehetetlenség, a bezártság, az is egy nagyon komoly engesztelés, tehát hogy tudatosítani minél több emberben, hogy nekünk magyaroknak az engesztelés a fő hivatásunk, hogy ebbe belekapcsolni minél több embert.
Tanárként sok fiatallal kerül kapcsolatba. Bizonyára többen is voltak közülük, akiket a papi hivatás felé segített. Mit jelentett ez?
Főleg a Kecskemétien első osztályomból akkor többen is papnak mentek. Ott biztos, hogy az én példámon is, és hát most az utóbbi időkben is nagyon sokan mondják, hogy még ne akarjak nagyon odaátra, még itt vannak feladataim, hogy valahogy azoknak, akik ezt a lelkiséget képviselik, kapjanak impulzusokat, irányító szavakat. Tehát látom, hogy azért fontos a papi tevékenységem és az időmet, és hogy elég nehéz beosztani, mert sok felé kérnek gyógyító, szabadító imákat, amik ilyen karizmatikus jellegűek, tehát én nem vagyok püspök által kinevezett egzorcista, de hát a karizmatikus megújulásban sok felé vannak ilyen közbenjáró imádságok, ahol sok szabadulás is történik, és itt nálunk is ezeken a harmadik szombatokon, a Szent Mise után kiteszünk még az oltári szentséget, és a közbenjárások alatt ott az oltári szentség jelenlétében nagyon sok minden gyógyulás, szabadulás szokott történni.
Konkrét példát is tudna mondani?
Nagyon sok ilyen volt, jönnek reformátusok is, volt, aki aztán át is tért, meg most is vannak többen, ahol a szentségi jelenlét, és itt van nálunk az örökimádó kápolna az első, amit itt az országban sikerült megszervezni, tehát ennek óriási ereje van, és jelenléte, tehát hogy ez itt van emiatt is, tehát nyilván nem véletlenül jönnek az emberek egészen Szlovákiától, Ausztriáig, Debrecentől, az ország legkülönbözőbb pontjaik, hogy kapnak valamit. Én általában nem szeretem azt, hogy na most akkor gyújtsa fel a kezét az, aki ezt meg azt, vagy amazt tapasztalta. Vigyük a kegyelmet a szívünkbe, de úgy többen beszámoltak azért ilyen gyógyulásokról, és a szabadulásokról, az pedig egyértelműen látszik, hogy utána megváltozik az életem.
A szentek közül van példaképe?
Az első ilyen kis könyvecském az volt a címe, ami a Korda kiadónál jelent meg, amikor Kecskeméten voltam, hogy a szentektől tanulni. Rengeteget tanultam a szentektől, és amikor indult a Mária Rádió, akkor Károly atya megkeresett, hogy hozzá tudnék-e valamivel járulni, és akkor volt egy sorozatom, aminek az volt a címe, hogy az egyház történelem nagy alakjai. ez jó sokáig ment, és aztán a végén egy kötetbe is megjelent, tehát a szentekkel nagyon bensőséges kapcsolatban vagyok, és rengeteget tanultam tőlük, tehát sokszor, amiket mondok, saját szavaim már is váltak, már idézőjelbe kellene tenni, hogy ezt ő mondta, de hát annyira egyé váltam velük, hogy úgy átjárják az ő gondolataik, megéltük példája az életemet.
50 év tapasztalata alapján mit tudna mondani a papi élet szépségeiről?
Jézus testvéreinek választotta a papokat, akiken keresztül végbe viszi a megváltás művét. Papok nélkül nincs szentmise, nincs gyóntatás, bűnbánat lehetőség ugyan megvan, de van, amiket csak a pap tud. Tehát az igazi kegyelmek nagy áradata, folyama az az egyháznak a szentsége, és hát sok mindent tudnak tenni civilek is, de az üdvözítő, átváltoztató hatalmát, feloldozó hatalmát Jézus mégiscsak a papoknak adta át, és látjuk, hogy mekkora pap hiány van most, sokan el is bizonytalanodnak, de papság nélkül nincs kereszténység, nincs katolikus vallás, és a szűzanya nélkül.
Éppen ezt készültem megkérdezni. Ő milyen szerepet foglal az életében?
Kezdettől fogva ott volt, május litániákra mentem mindig, meg októberi rózsafűzérekre, amit közösen a templomban mondtunk, aztán zarándoklatok, Márta Verebészen kút az volt hozzánk legközelebb, de utóbbi időkben egyre jobban elmélyült a kapcsolatom a szűzanyával. A papszentelésben olyan kapcsolat jön létre a pap és a szűzanya között, mint a jegyesi kapcsolat. Tehát itt van minden pap mellett, átkísértem embereket a halál kapuján, és hogy ott áll mindvégig a szűzanya, meg Jézus is a végsőig elmegy. Nem róják föl a bűnöket, hanem pokoltornácáig elkísérnek bennünket, hogy hát, ha meggondoljuk magunkat, csak annyi kell, hogy hozzá kiáltsunk, hogy Uram, irgalmazd nekem, bocsáss meg a bűneimet, és akkor kiragadják az embert a sátán karmaiból. Igazán a pap az, aki ezt meg tudja tenni a feloldozással, a teljes búcsúval, a betegek kenetének, vagy utolsó kenetnek a föladásával a szentségeken keresztül.
Saját földi életének a végére hogyan tekint?
Nincs bennem semmi félelem, semmi aggodalom, mert látom azt, hogy Jézus, meg a szűzanya, meg az őrangyal mennyi mindent megtesznek az emberért, és ha én itt az ő útjukon járok, benne vagyok a lélekmentésben, komolyan csinálom a papságomat, nincs okom félelemre, azt tudom, hogy az utolsó pillanatokban is a gonosz az nagyon jön, kísért, de hát sok szent. Na mit akarsz, itt semmi közünk egymáshoz, én Jézus gyermeke vagyok. Jézus Mária, Szent József állnak itt, úgyhogy neked takarodnak kell innét. Tehát én arra törekszem, hogy itt megtegyem, amit lehetséges, és akár tisztulás, ami mindnyájunknak keresztül kell mennünk, hogy ez megtörténjék még lehetőleg itt a földi életben, hogy oda át már kevesebb tisztulni való maradjon.
Kedves hallgatók, Bocsa József piarista atya tanúságtételét hallották. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Mama.